Lelkibánya FM 100,6.
Mintha Isten nem szeretne, mintha Isten elvetett volna. És János atya azt le fogja írni, hogy de ez a valóságban nincs így. Megérti az embert, hogy azt mondja, hogy igen, te most így érzed. Nem akarja azt mondani neki, hogy hülyeség, ne érezd már ezt. Nem, ezt érzed valamiért. Csak közben tudd, hogy ez olyan, mintha. Igen, most úgy érzed, mintha Isten elhagyott volna. És ezt én értem. De tudd, hogy olyan, mintha elhagyott volna, mert egyébként nem hagyott el. Nagy teológiai kérdés, Jézus a kereszten, ugye? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És akkor jönnek, én vagyok hülye, vagy nem tudom, hogy jönnek ezek, de teológusok, hogy igen, az atya elhagyta Jézust. De lám, mert hát ott ő átélte azt, hogy milyen az, amikor a bűn miatt ugye az ember eltávolodik Istentől. De hát akkor hol van itt ez a Szent Háromság dolog, mint olyan, hogy ők elvileg így nem ilyen, mint ilyen Lego darabkák, hogy összerakjuk, vagy szétvesszük, tehát hogy ők elvileg ők mindig egyek. Másrészt meg hol van az a szerető mennyei atya, aki együtt szenved a fiával, hát hogy föltételezhetnénk ezt másképp? Igen, ugyanez a logika, a misztikusok megértették, a zugteológusok nem értik. Csak azok könyvet írnak, és mi elolvassuk. A zugteológusok nem értik, a sufni teológusok. A misztikusok igen. A misztikus teológia azt mondja, hogy Jézus úgy érezte, mintha az atya elhagyta volna őt, de az atya nem hagyta el Jézust. Ugyanez. Jézus az ő emberségében tényleg átélte a mi éjszakánkat. A kereszten átélte azt a legnagyobb emberi és isteni elhagyatottságot, amit mindnyájan átélhetünk az életben sokszor. De attól, hogy ő ezt így fogta, így tapasztalta az ő emberségében, attól még abból nem következik, hogy az atya valóban eltávolodott tőle. De ez a logika, amit a misztikusok írnak, érezheted úgy, mintha Isten nem lenne veled. Van ilyen. De emellett tud, hogy igazából nem hagyott el. Csak most te úgy fogod őt, úgy érzékeled őt, mintha nem lenne itt. És a sötét éjszakának majd az lesz a logikája, hogy azért tűnik úgy, mintha nem lenne itt, mert Isten átállít téged egy újfajta kommunikációs módra. Áthangolja veled a frekvenciát. Most már nem a... most ide kéne valami szakmai tudás, csak nem tudom, csak most jön a kép, hogy nem valami ilyen, nagyon ilyen gyönge frekvencián beszélsz most már az Istennel, hogy ilyen nem tudom, 1910-es évek beli recsegő, ropogó, hanem mondjuk ilyen 4G, ilyen nagy felbontású, gyönyörű módon tudsz vele beszélni. Átállítja a frekvenciát egy gyöngébb kommunikációs módról, egy erősebb, stabilabb módra, csak az átállás, az az éjszaka. Az Istennel való kommunikációban. Az átállás az a krízis, mert amíg leszokok az egyikről és rászokok a másikra, addig útközben úgy tűnik, mintha ott nem lenne semmi. Mert van egy ilyen átmenet. Keresztül Szent János ezt le fogja írni. Hogy az Istennel való kapcsolatunk így fejlődik. Leszokunk egy alacsonyabb rendű kapcsolattartási módról vele, ő rászoktat minket egy magasabb rendű módra, csak a kettő között ott az átmenet. Hogy már se ez nincs még, már se az újabb nincsen még. Igen, ez megtörténhet. Ezért érzékelhetjük úgy ezekben a krízis helyzetekben, ezekben az átmeneti helyzetekben, hogy mintha Isten nem lenne velünk, de egyébként itt van velünk. Hát természetesen Jézussal azért nem ez történt, tehát Jézus nem újfajta kommunikációs módra szokott rá az atyával, nyilván, mert neki az megvolt a legtökéletesebben, hanem ő részt vett a mi emberi sötétségünkben. És azáltal, hogy ezt ő megtapasztalta, mindenki számára üzenheti, hogy átérzem azt, amit átérsz. Még azt is, hogy úgy érzed, hogy az Isten nincs, hogy az Isten elhagyott, hogy csak sötétség van. Jézus így vált a mi szenvedő társunká az együtt szenvedésben, hogy megtapasztalta azt a legmélyebb emberi kint is, hogy semmelyikünk sem mondhatja azt, hogy Jézusnak fogalma sincs, hogy én mit élek át. De tudja. Meg hát ugye szokták itt mondani például, ugye már a kármelitáknál tartunk, hogy a Lisieux-i Szent Teréz élete végén a kis Szent Teréz ugyanezt élte át. Azt mondja, az ateisták asztalánál ülök. Már haldokolva, tehát az élete utolsó hónapjaiban azt mondja, nem tudom, hogy van-e Isten. Fogalmam sincsen. Nem tudom, van-e mennyország. Tehát kis Szent Terézt ezért zseniális, és annyira szeretem, mint szentet, mert nem az a tipikus szent életrajz. Hogy a szent csak növekedett az Isten ismeretbe, és már ilyen félig mennyei állapotban lebegésben halt meg. Ilyen is van, de kis Szent Teréz nem volt ilyen. Ő neki nagyon sok krízise volt, és az élete vége az egyáltalán nem egy dicső vég. Igen, ő nagyon, nagyon intenzíven megtapasztalta Isten szeretetét, a Jézussal való kapcsolatot. Ugye tudjuk, olyan tiszta Isten képe volt abban a korban, hogy az egész Kármelnek és az egész francia egyháznak összevéve nem volt olyan tiszta Isten képe, mint neki. Ezért ő a tiszta Isten kép prófétája. És mégis az élete vége felé ez a hit elkezd belőle egy kihúnni. Azt mondja, hogy egyszerűen sötétséget élek át. Akarok hinni, de egyébként úgy érzem, hogy nincsen mennyország. Egyébként nem tudom, hogy van-e. Nem tudom, hogy Isten van-e. Azt mondja, az ateisták asztalánál ülök. És ugye, ahogy a 19. század Franciaországában, ugye az ateizmus, mint ugye akkor föltörekvő divatos ideológia, ő megértette az ateistákat. Nem egyetértett velük, ugye ezt tanuljuk, hogy nem kell egyetértenem valahokivel ahhoz, hogy megértsem őket, de kis Szent Teréz a maga tapasztalatában azt mondja, te, én se tudom, hogy van Isten. Csak akarom hinni. És ezáltal szolidáris lett azokkal, azt mondja, a szegény, megtévedt emberekkel. Nem azt mondta, hogy föl kell őket menteni, meg jó van az, hanem csak azt mondta, hogy értem azt a sötétséget, amit ők átélnek. Na ez a misztika, amikor szolidárisakká válunk. Akár még ugye az általunk legnagyobb gonosztevőnek kikiáltott valakikkel is. Hogy nem értek egyet, de értem, hogy milyen sötétségből fakadhat az ő tette vagy ideológiája. Mert hogyha, kis Szent Teréz mondja, ha Isten nem veszi el az én utam elől a köveket, amiben elbukhattam volna, akkor ugyanott lennék. Igen, valaki ezt így mondta, amíg föl nem fedezem magamban a prostituáltat, a bűnözőt, a sikkasztót, a mondhatjuk még stb. Tovább, addig ilyen felsőbbrendűség érzésű keresztény leszek. Amíg föl nem fedezem magamban, hogy én is lehettem volna ott, hogy a manóban nem én vagyok, ott lehetett volna, az én életem arra alakul. Lehetett volna, nem úgy alakult. Adjak érte hálát. De ez ne azt mondassa velem, hogy akkor én magasabb rendű vagyok. Mert ugye a magasabb rendű kereszténység az ugye taszít mindenkit. A szolidaritás ebből fakad. Ahogy Jézus szolidáris volt a bűnösökkel, a vámosokkal, az utcanőkkel, nem elfogadta azt, amit csinálnak, nem mondta azt, hogy jó van, de mégis egy asztalhoz ült velük. És megértette őket, pontosan azért, hogy ki tudjanak emelkedni az életformájukból. Tehát Lisieux-i Szent Teréz életének ez a vége, hogy ő egyszerűen bizonytalan mindenben átéli ezt a sötétséget. Miért? Mert Isten ráállítja őt egy újfajta kommunikációs csatornára. Egyes teológusok azt mondják, hogy igen, mások, engem és egy pár másikat beleértve azt mondjuk, hogy nem. Mert ez kis Szent Teréznek már nem újfajta kommunikáció az Istennel, ez neki már részvétel a megváltásban. Ez neki már egyesülés Krisztus sötétségével a kereszten. Ez neki már nem tisztulás, hanem az már egy részvétel a Jézusnak a sötétségében. Kalkuttai Teréz anya, mennyit volt sötétségben? Neki az mind tisztulás volt? Annyira bűnös lett volna, hogy neki tényleg 50 éven keresztül kell? Lehet, hogy volt benne az is, és meg volt benne az egyesülés az elhagyatott Krisztussal. Egyesülés a visszautasított Krisztussal, az ő sötétségével. Igen. Tehát a misztikusoknak ugye van egy ilyen dimenziójuk is, de ez most megint mit mondat nekünk? Azt, hogy ha mi átélünk ilyenfajta sötétségeket, akkor egyrészt abból profitálhatunk, hogy abból valami újfajta Isten kapcsolat fakad, másrészt azt is mondhatjuk, hogy igen, én valamilyen szinten részt veszek Jézusnak a sötétségében, Jézusnak az elhagyatottságában. És ez növeli a vele való kapcsolaton. Kis Szent Teréz soha nem kételkedett abban, hogy Jézus nem szereti őt. Ó, nem érzett semmit! Lehet, hogy Isten nincs is, mennyország sincs. De azt mondja, titkonod belül mégis tudja, hogy van, titkonod belül mégis tudja, hogy Isten őt szereti. Na, ez a hetedik lakás kegyelme. Hogy ez a titkos, benső tudás, lehet, hogy a tudatos szintemen már semmi nincsen, de ott van belül ez a titkos tudás, hogy mégis tudom, hogy van. És ez persze nem mindenkinél van ennyire egyformán, neki ez egy különleges küldetése volt, csak ugye jó behozni ezeket a dimenziókat is. És akkor a tizedik pontban Teréz végre, már most már az avilai, ír orvosságot, hogy a kríziseinkben mi lehet a jó hozzáállás. Azt mondja, egy szóval semmilyen orvosság nincs az ilyen vihar ellen, kizárólag a reménykedés Isten irgalmában, aki hirtelen, csak egyetlen szavával, vagy egy váratlan alkalom révén mindent olyan gyorsan elmulaszt, hogy úgy tűnik semmilyen felhő nem volt abban a lélekben, hanem a nap ragyogja be, és nagyon megvigasztalódik. És mint aki megmenekült egy veszélyes csatából, sőt győzedelmeskedett, dicséri a mi urunkat, mert ő volt az, aki harcolt a győzelemért. Hű de szép! Azt mondja, hogy egy szóval semmilyen orvosság nincsen ezekben a sötét éjszakánkban, hanem egyetlen orvosság van, a remény. Jaj, de szeretem, annyira, hogy fölírom. Zöldel kéne, de nincs, mert az a remény színe, ugye az a remény színe. Akkor köszönöm, írom inkább kékkel, hogy remény. Na mert ez, álljunk meg egy szóra, hát ez nem csak ilyen izé, tudjátok, ez a fajta ilyen civil reménykedés, hogy majd lesz valahogy. Majd jobb lesz. Úgy nem volt még, ahogy ne lett volna valahogy. Ez egy olcsó reménykedés. Ez egy ilyen civil reménykedés. Nekünk hívőknek legyünk már egy kicsit több reményünk, annyi, hogy jaj, majd lesz valahogy vigasztalni valakit ezzel, aki sötét éjszakában van. Hogy jaj, ne aggódjál, hogy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Nekem speciál, ez sovány vigaszt szokott lenni az ilyen. Nem tudom ki, hogy van vele. Mert ez a remény Teréznél és a misztikusoknál, és a lelkiségi teológiában, ez nem egy ilyen általános reménykedés, jaj, majd csak jobb lesz, hanem a remény az az isteni erény. Ugye, három isteni erényről beszélünk. Három teologális erényről beszélünk, a hitről, a reményről és a szeretetről. Ugye? És akkor ugye ebből az egyik ez a bizonyos remény. Ugye ezt már Szent Pál írja, hogy megmarad a remény, hit, remény, szeretet. Ez a három. És ugye a lelkiségi teológia, a misztika erre a három isteni erényre építi fel az egész rendszerét, mondván, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ez a három erény valósítja meg. A hit, a remény és a szeretet. A hit az micsoda? Az Istennel való kapcsolatunknak az eszköze. A hit által vagyok kapcsolatban az Istennel. A szeretet micsoda? Az Istennel való kapcsolatunk tartalma. Erről szól. Erről szól. A szeretet az egésznek a tartalma. És akkor mi a remény? Az Istennel való kapcsolat motorja. A fejlődésnek a motorja a remény. Föl is írom. A fejlődés motorja. Mert ugye tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolatban nincs stagnálás. Nincs megállás. A szeretett kapcsolatokban nincs megállás. Tehát kell egy olyan erény, egy képesség bennünk, amely azért felel a lelki életünkben, hogy a kapcsolat ne álljon le. Hogy menjen tovább. Hogy ez a szívverés, ez állandóan működjön. A hit a kapcsolat eszköze. A szeretet a kapcsolat tartalma. A remény pedig a kapcsolat fejlődésének a motorja. Ezért írja Teréz, hogy egyetlen orvosság a reménynek az isteni erénye. A fejlődésnek a motorja. Miért? Miért mondhatjuk ezt? Arra a tudatra alapoz, hogy ami most velem történik, az egy fejlődés, és ki fogok belőle jönni. És itt van a remény, hogy igen, ami most velem történik, abban most nyakig benne vagyok, fájdalmas, de a remény azt mondatja bennem, hogy ennek vége lesz. Hogy ki fogok belőle jönni. És ugye Szent Pál írja, a remény azért remény, mert még nem látom a beteljesülést. Azt mondja, ha látnám, az már nem lenne remény. Ki reméli azt, amit lát? Írja Szent Pál a korintusiaknak. Ugyanez a remény erénye bennünk. Pontosan akkor kell ezt elővenni, amikor az alagútban nem látom a fényt a végén. De a remény erénye mondatja velem, tanulva a misztikusoktól, hogy ami most velem történik, az egy fejlődés éppen. Az egy haladás. Amit most átélek, az a fejlődés fájdalma. Mert ez az éjszaka. Ugye ezt is felírom, hogy az éjszaka, a krízis, az a fejlődés fájdalma. Ugye ez a sok-sok F betű lesz itt majd nekünk, nagyon fogjuk szeretni, fejlődés fájdalma. És ugye mondtuk már, hogy mi a legnagyobb gát az életünkben, akár lelkéletben, akár máshol, a fejlődés fájdalmától való félelem, még egy F betű, az a legnagyobb gát. Hogy félek attól a fájdalomtól, amivel a fejlődés így is, úgy is jár. És ezt megtehetem, hogy nem vállalom, mert félek attól a fájdalomtól. És ez a félelem gátol le bennünket kapcsolatainkban, Isten kapcsolatban, önbizalmunk fejlődésében, mindenhol. Mert nem merjük bevállalni azt a fájdalmat, ami sajnos, ami megtört, sebzett világunkban a fejlődést kíséri. Ne kérdezzétek meg tőlem a dobozba, legyetek szívesek, hogy a fejlődés miért fáj, mert nem tudom. Annyit tudok, hogy ez így van. Egy megtört világban élünk. Kisgyereknek nő a foga, akkor fáj. Nő a végtagja, akkor az fáj. Növekszünk a lelki életbe, az fáj. Nem tudom miért. Ez ilyen a világ. Ezt tapasztaljuk. Ez van. Csak azt tudjuk viszont, főleg felnőttként, hogy a fejlődésünket legátoljuk azért, mert félünk a vele járó fájdalomtól. És amikor bevállaljuk ezt tudatosan, akkor beszélhetünk egy gyümölcsöző éjszaka tapasztalatról, ami már nem az engem tönkretevő krízis csak, hanem az engem megtisztító éjszaka. És az éjszakában, az alagútban mi a motor, ami visz előre a reménynek az erénye, mert az azt mondja, hogy ez, ami most velem történik, az a fejlődés fájdalma. És ezért ez motor nekem, megyek tovább. Mert tudom, hogy egyszer vége lesz, még ha most nem is látom. Na éppen ezért, mondja Teréz, hogy a remény az az isteni erény, amely egyedül képes bennünket úgy továbbvinni a sötétségben, hogy az valódi fejlődéssel, gyógyulással járjon számunkra a végén. És egyébként megjegyzés, ezért kapjuk Avilai Terézt, ezért kapjuk Keresztes Szent János, Liziói Szent Terézt, ezért kapjuk a misztikusokat, akik mit mondanak, tudjál róla, hogy ez, amit átélsz, a fejlődés fájdalma is lehet. Tudjál róla. Nem azért írják a műveiket, hogy azt mondják, ha elolvasod a könyvemet, 30 nap alatt kijössz a krízisből. Ha megveszed a kazettámat, meghallgatod, akkor gyorsan kijössz ebből. Nem azért, nem üzletet akarnak csinálni áll Istennek, hanem információval ellátni a fejecskénket. Mondván, megy a szenvedés, megy a krízis, mit gondolok a krízisemről? Azt, hogy ez egy engem végső soron tönkretevő valami, vagy jön a hír a misztikusoktól, akik azt mondják, hogy nem jó gondoltad, barátom. Ez a fejlődés fájdalma. Tehát pótolja az információt, amiről te azt hiszed, hogy végső soron átok, arra ők hoznak szempontokat, és tudjátok mi a jó? Nem olcsó szempontokat hoznak. Keresztes Szent János meg Avilai Teréz nem olcsó szempontokat mond, hogy jaj, ez ilyen, nem tudom, jó van az, majd reménykedjél, hogy jobb lesz. Nem. Komoly szempontokat írnak, hogy miért lehetnek a kríziseink a fejlődésnek a fájdalmai. Látjuk? Tehát azért írják ezeket, hogy tudjunk róla, hogy még a fájdalmas is az átmenet, végig tudjunk rajtuk menni. Mire lehet alapozni? Igen, hát arra lehet alapozni például, hogy a legutóbbi sötétségnek az életemben is vége lett már egyszer. Na ez a reményünknek az alapja. Hogy voltam már így, hogy egyszer már túléltem. Igen, azt azért igazatok van, ha azt mondjátok, hogy aki először megy át ilyenen, annak hova lehet visszanézni? Hát sehova. Igen, ez csak ilyen banális dolgot mondok, az első kanyar a legélesebb. Az első pofon a legnagyobb, a többit lassan megszokott, ahhoz ugye, van a nóta. Az első sötétség a legnagyobb, a másodikban már legalább van egy nyúlfarknyi, egy hangya lábújnyi tapasztalatom, hogy lesz ez még másképp is. A harmadik krízisben már a hangyának két lába van lett. Azért mondok ilyen pici szimbólumokat, mert Keresztes Szent János azt írja, hogy amikor a lélek krízisben van, mindig azt hiszi, hogy sose lesz vége, és ez a legnagyobb. Tudod, amikor ez olyan, mint mikor mindig a következő vizsga a legnehezebb. Mindig az, ami előttem van, az a legnehezebb. Hiába vizsgáztam előtte 46-szor, ami előttem van, abból megbukok. Azon nem megyek át. Ezért mindig, amikor ott vagyunk, mindig azt hiszük a kríziseinkre, hogy krízis van, sose ér véget. Aztán, amikor jól érezzük magunkat, azt mondjuk, hogy az nem fog véget érni. És akkor sajnos itt vannak ezek a hullámzások. De akinek a remény erénye dolgozik, abban legalább egy pici csillagként ott van az, hogy nézzél már hátra az elmúlt x évedre, voltál már így, és kijöttél belőle megerősödve. Vagy akkor erre hívja fel a figyelmet valaki, aki szeret engem. Hogy emlékezz vissza. Voltál már így. Nem, de az egész Ószövetségnek, jaj, de szeretem, ez az egyik logikája, hogy miért írják le az Egyiptomból való kivonulásnak a történetét a zsidók, mert a babiloni fogságban vannak éppen. A népüket szétzilálták, lerombolták Jeruzsálemet, a népet elvitték fogságba. És ott születik abban az időben a teremtés könyve, a kivonulás könyve. Miért? Hogy a nép fölélesz-e magában ezt a kollektív emlékezetet. Hogy voltunk már így, és akkor is túléltük. Voltunk Egyiptomba foglyok, és Isten bennünket kiszabadított. Akkor most is kifog. A babiloni fogságba született a kivonulás könyvének a leírása. Hogy ez ne csak mende mondan, ne csak szájhagyomány legyen, hanem írjuk le papírra, és olvassuk fel a zsinagógába Isten csodálatos műveit. Hogy ahogy egyszer voltunk, úgy leszünk újra. Ahogy Isten akkor bennünket kiszabadította az elnyomóink kezéből, most is meg fogja tenni. Tehát Izrael népe, reménykedj! Mert eljön a te Istened, a te szabadítód. Visszhangzik ahogy a prófétáknak a szava. És ugye ezért reménykedhetett Izrael népe. Olvasván a régi szabadulás történetet. Ezért ugye a kivonulás könyve, az Egyiptomból való szabadulás, a húsvét ünneplése, meg hasonlók, ezért kellettek, mert el voltak nyomva, fogságba voltak. És hogy föl ne adják, hogy bele ne olvadjanak a többi népbe, mert ez volt aztán, hát babiloni fogság az nem két percig, egy-két évig tartott, súlyos évtizedekig, ahol már megszületett egy generáció, akik már ott születtek. És a zsidó nép meg akarta tartani az ön azonosságát. Hogy mi nem akarunk beleolvadni a minket körbevevőknek a kultúrájába és vallásába, mert mi nekünk megvan a miénk. És milyen jó tették. És milyen jó lenne, hogyha mi is a saját identitásunkat így meg tudnánk őrizni. Nem akarunk beolvadni. Szeretjük őket, de nekünk megvan a sajátunk. És ők ezt úgy élesztették magukba ezt a reményt, hogy visszagondoltak a nép történetére. Isten kiszabadított minket már annyiszor a slamazdikából. Most is benne vagyunk, de azért, hogy föl ne adjuk, azért, hogy a vallásunk, a hitünk, a kultúránk, az identitásunk föl ne olvadjon a nagy millióbe, mert ott ugye ott voltak egy több isteni hitű kultúrába, ahol tök más volt a vallás, mint az övék. És hogy kitartsanak abban, amit atyáiktól áthagyományozva kaptak, visszagondoltak a múltra, a dicső történelemre. Isten, és ez nem csak egy ilyen történelem óra, hanem Isten tetteinek a fölidézése. Hogy ő ezt már megtette értünk, és újra meg fogja tenni. Na ezt a magunk is üdvösség történetével, a magunk életével meg tudjuk ugyanezt csinálni. Voltam én már rossz helyzetben. Más szót akartam mondani. Voltam én már olyan helyzetben, hogy bár, nyakamig ért a dolog, és mégis kijöttem. Aki erre vissza tud emlékezni, az jó jár, vagy legyen valaki melletted, aki legalább annyira szeret, hogy elmondja, hogy bogárkám, voltál már így persze, nem úgy, hogy jaj, te akik elbagatelizálva, tehát az egy komoly dolog, amikor valaki krízisben van, csak emlékeztetve arra, hogy igen, van már ebben tapasztalat. És éppen ezért reménykedhetek, ezért, hogy most is lesz belőle gyümölcs. Most is lesz belőle valami új. Tehát a remény isteni erénye nélkülözhetetlen az életünkben. A hit és a szeretet megvan, sokkal többet beszélünk a lelki életben a hitről és a szeretetről. Többet tanítunk róla, mert igen, valahol megfoghatóbbak. De a reményről is beszélnünk kell, mert hogy a hitünk és a szeretetünk fejlődjön, ahhoz kell a reménynek a belénk írt dinamikája. Szükségünk van rá, mert ez a fejlődés motorja. Ahhoz kell a reménység erénye, hogy nehogy megragadjunk valamelyik lakásban. A lelki fejlődésben azért kell a remény, hogy ki nem mondhassuk azt, hogy megérkeztem. Soha nem érkezünk meg. Amíg élünk, úton vagyunk. De akkor nagyon nagy baj van, amikor valaki azt állítja, hogy megérkeztem. Tökéletes vagyok. Minden kész az életemben, minden tüchtig, minden szuper, megérkeztem, megjöttem, nekem már nincs hova fejlődni. A az, ugye tudjuk, ott akkor mindenképpen kialakul a képmutatás, a lelki felsőbbrendűség, a gőg, amikor valaki azt érzi, hogy ő megérkezett. Mert akkor abból úgyis az fakad, hogy a többi az meg bezzeg nem, csak én érkeztem meg. Aki kimeri mondani magáról, hogy ő kész van és megérkezett és tökéletes, az ugye nagyon rosszul jár, ezért kell a remény erénye. Soha nem érkezünk meg. Abból a szempontból, hogy mindig emberek maradunk, mindig úton leszünk, mindig követünk el hibákat, mindig fejlődünk. Aki azt állítja, hogy megérkezett, az leállítja magában a fejlődés dinamikáját. Nem igaz, hogy nem lehet hova fejlődni. A szeretet vágyunk úgyis végtelen, és a végtelenben ott mindig lehet előre menni legalább egy kicsit, meg még azon túl is, meg még azon túl is. Sokáig mondhatom ezt még. Tehát a remény elérni ezért kell. Vigyázat! Nem csak egyéni életünkben ragadhatunk le. Egyéni életünkben is ott lehet az, hogy megérkeztem, megjöttem, minden kész. Szerintem közösségekben is lehet ilyen, társadalmi életben is lehet ilyen, egyházi életünkben meg volt ilyen, nem akarom mondani, hogy van, talán most annyira nem, de volt ilyen, mikor ugye ez a barokk kor, tehát ez a 1500, 600, 700, 800-as évek, amikor ugye majd 300 évig nem volt zsinat. A zsinatok 100 évente voltak mindig, mert az egyház, a világ fejlődött, és össze kellett hangolni a dolgokat. Az egyháznak egyetlen kora van a 2000 év alatt, hogy 300 évig nem volt egy fia zsinat se. Ez pedig ez a barokk kor, a 16. századtól a 19. századig, amikor is az egyház sajnos, ha nem is minden tagja, és nem is annyira hivatalosan, de azért volt egy ilyen közhangulat ebben az egyházban, hogy megjöttünk. Megvan a tökéletes építészeti forma, a tökéletes liturgia, a tökéletes jogrendszer, a tökéletes minden kidolgoztuk, a teológiát, minden készen van, nem kell ennél több. És ezért ugye az a bizonyos, nagyon ilyen ős konzervatívnak magát nevező társaság az egyházban, ugye pontosan ezt mondja máj napig. Hát minek itt bármilyen, hogy fejlődés, hogy újdonság. Hát már minden kész van, és amire ők azt mondják, hogy kész van, az a barokk kornak a sajátos stílusa, amely egy stílusa sok közül. Ez a probléma, látjuk, hogy azt mondta az egyház magáról, hogy megjöttem. Nem kell nekem már fejlődni, aki ehhez hozzátesz még egy betűt, az eretnek, az ki van közösítve. És ezért 300 évig ez a jég nem tudott megtörni. Aztán persze jött az első vatikáni zsinat, második vatikáni zsinat, csak szerintem ez a 300 éves megfagyás, ez az egyházunkat még a mai napig kísértheti. Hogy ez a barokk lelkiség az egyik legjobban megfagyott lelkiség az egyházban. Az énekeink nagy része, a sok kifejezési eszközünk nagy része akkor született. És erre mondják sokan, hogy ez a katolikus. És hogyha más stílusban mondjuk az evangéliumot, más módon énekeljük ugyanazt az örök igazságot, hát az már nem katolikus. Mert a katolikus az a barokk. És nem igaz, menjünk a 16. század előtre, ott még 1500 évig volt egy egyház, aki nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon élte a hitét. És nagyon sok módon tudta azt kifejezni. Nem fagytak meg ezek a bizonyos stílusok, meg ezek a bizonyos gondolatok. Mert az egyházban ott volt, hogy fejlődni kell. Össze kell hangolni, igenis, a mai világot az egyházzal, de nem úgy, hogy föladjuk az értékeinket, hanem hogy megtaláljuk a helyes kommunikációs csatornát azok felé, akik felé elvileg hivatva vagyunk. Mert nem a katolikusok önmagukhoz vannak hivatva csupán, hanem bizony ahhoz a csúnya emberekre, akik nem értenek minket. Nem tudunk mit csinálni, az evangéliumnak a címzettjei ők. És hogyha hozzájuk nem találjuk meg a helyes csatornát, akkor ugye eltévedtünk, akkor ugye hiába. És éppen ezért az egyházban nagyon nehéz volt az a korszak, máj napig érezteti a hatását, amikor azt mondtuk, hogy megérkeztünk, minden rendben van, és így van az, hogy a világ elment mellettünk. Mert megfagyott ez az egész, egy stílus, egy kommunikációs forma, és a világ meg adjő, bye-bye, elment mellettünk. Egyház az egy másik vágányon lemaradt, kis büzmot vonattal megyünk még a kis pirossal, a régyet meg elment mellettünk. Föl kéne zárkózni, és nem úgy, hogy világiasak leszünk, mert ez a kritika, hát akkor most legyünk liberális, szocdem lib-lib-dem, világi csúnya, mocskos, legyünk ilyenek? Nem, ne legyünk ilyenek. Nem. Nagyon is megtarthatjuk az egyház tanítását úgy, ahogy van, kivétel nélkül, az evangélium tanítását engedmény nélkül, hogy azt megpróbáljuk egy olyan formába önteni, amely az esetleg a mai világ számára még valamelyest érthető is. Jó, no, hát ez már nem volt annyira téma, de kijön, remélem nem volt hiába való. Hát akkor jövő héten igazából már csak nagyon kicsit fogunk itten szenvedgetni, jó? És megyünk a misztikába, a vattacukor misztikába, tehát a jelenségek világába. Úgyis azt várjuk már mindnyájan. Köszönjöm szépen a figyelmet.